Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és egyedül velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük. Ruhája olyan ragyogó fehér lett, hogy a földön semmiféle kelmefestő nem képes így a ruhát kifehéríteni. Egyszerre megjelent nekik Illés és Mózes, és beszélgettek Jézussal. Péter ekkor ezt mondta Jézusnak: Mester, olyan jó nekünk itt lennünk. Készítsünk 3 sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet, és Illésnek egyet. Nem is tudta, mit mond, annyira meg voltak ijedve. Ekkor felhő árnyékolta be őket, és a felhőből szózat hallatszott: Ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Mire körülnéztek, már senkit sem láttak, csak Jézust egymagát. A hegyről lejövet megparancsolta nekik, hogy ne mondják el senkinek, amit láttak, amíg az ember fia föl nem támad a halottak közül. A parancsot megtartották, de maguk között megvitatták, hogy mit jelenthet az, hogy feltámadta a holtak közül. Ezek az evangélium igéi. Testvérek, kedves gyerekek, nagy bőjt, tudjuk, hogy miért fontos a mi életünkben. Ha valaki múlt vasárnap nagyon figyelt, akkor talán meg is tudja mondani, hogy a nagybőjt milyen időszak, minek az ideje. Na, hangosabban mond. A megtérésnek az ideje. Mit jelent ez a megtérés? Még ezt valaki válaszolja meg nekünk, vagy nekem. A múlt vasárnapi szentbeszédre, ha visszagondoltok. Mit jelent az, hogy megtérés? Nem bűnbánat, azt is, de most már választ kérek, nem találgatást, amit én múlt vasárnap tanítottam. Most azt kell mondani, nem lottózunk, meg totózunk most. Péter, amit én múlt vasárnap tanítottam, egy szó, vagy kettő, na, Nem három, mert csak egy szó elég. Na jó, akkor én mondom. Nem tudom, hogy van-e értelme, hogy én igét hirdetek így. Akkor egy felnőtt mondja meg. No, hát ha ők jobban figyeltek. Megtérés és egy szót kell hozzátenni, és akkor megegyeztünk. Egy szót hangsúlyoztam egész prédikáció alatt. Húha! Ez most valóban csőd. Ne haragudjatok. Szóval ezt most lehet viccesen felfogni, de ez csőd. Megtérés Istenhez! Ez a döntő! Erről beszéltem, vagy 20-szor ismételtem ezt. A megtérés ezt jelenti, hogy megtérünk az Istenhez. Most aztán, hogy ez áldozat, hogy bűneinkből, az már mind-mind következmény. És azért térünk meg Istenhez, mert tudjuk, hogy ő mondja meg, hogy mit jelent az élet, és azt, hogy hogyan kell élni. És azt mondtuk, hogy ez a megtérés Istenhez, ha nagyon szigorúan vesszük, akkor minden emberre igaz, ha azt hangsúlyozom, hogy Jézus Krisztus az ember. Ő a mi számunkra a minta ember, ő a modell. Úgy kell emberi életet élni, ahogy Jézus Krisztus élt. És ez mindenkire vonatkozik, emlékeztek rá, ezt is mondtam, a keresztények, a hívők azok, akik ezt tudják, és minden erejükkel megpróbálják ezt, hogy úgy éljenek, ahogy Jézus Krisztus a minta ember élt. Hogy ez mit jelent, erről sokat beszéltem múltkor, nem ismételem. De nagyon szeretném, ha ezt nem felejtenétek el, akkor bizony Ez falra hány borsó, vagy aszfaltra kiszórt mag, sosem fog kikelni. Lehet, hogy ezért nem értékelik a pesti emberek a földet. És gyönyörűen megcsináltuk a kertet, akárki jön ide, autójával megy rá. A frissen megmunkált földre nem számít, ő aszfalt. Nem számít neki. Tehát nem lehet aszfaltra magot vetni. Tehát megtérés, ezt jelenti, megtérünk az Istenhez, hozzá kell eltalálni, és Jézus Krisztus mutatja meg, hogy hogy kell élni az embernek, és igazából erre kötelezett mindenki, aki a világra született. Nem csak a hívők, mert ha ezt kevesen értik meg, akkor pokollá tesszük az egymás életét, pokollá tesszük a földet. Sokat fogunk szenvedni. Jézus mutatta meg, hogy hogy kell élni. Na, a mai alkalommal egy lépéssel tovább megyünk. Ha valaki megtért az Istenhez, és ezt most már kell tudni nekünk, ez már valóban a keresztényeknek, az Istenhez megtért embereknek az élete. Nagyon figyeljetek! Miért kell nekünk Jézus Krisztushoz tartozni? Miért olyan nagy dolog ez? Azért, mert ugye múltkor azt mondtam, hogy Jézus Krisztus tanítja nekünk az igazi emberi életet. Most azt hangsúlyoznám, mert Jézus Krisztus a megváltó, és bizony úgy tűnik, hogy ilyen igazi emberi életet csak azok tudnak élni, akik elfogadják azt, hogy Jézus Krisztus megmentette őket. Most ezt szeretném nektek elmondani, hogy mit is jelent. Mit jelent az, hogy Jézus Krisztus megmentett minket? Nagyon egyszerűen válaszolok, és ezt szeretném, hogy mindenki megjegyezze, úgy, mint múlt vasárnap kellett volna azt az egyetlen mondatot vagy szót. Ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztus nem a bajból, az ínségből, a nyomorúságból mentett meg minket, hanem a bajban, a nyomorúságban, az ínségben, ami megmentünk. Ami azt jelenti, hogy mindig velünk van. Ezt jelenti a megmentés. Nem azt jelenti, amit az emberek várnak az Istentől, ha bajban vagyok, akkor jöjjön az Isten és mentsen ki. Nem ezt jelenti, hanem azt jelenti, hogy mindig velem van. Ezt Jézus Krisztus be is mutatta, ha figyeltetek az evangéliumra, fiúk, akkor hallottátok, hogy Jézus azt mondta, most elmegyünk Jeruzsálembe, és az emberfia meghal, és ezt nem értették meg az apostolok, de erről ne beszéljetek majd csak a föltámadás után. És amikor Jézus hív bennünket, azt mondja, hogy kövessetek engem, jöjjetek velem, akkor is, hogyha ez az út keresztút, mert mindenkinek az útja nehéz. Senkinek se könnyű az élete. Mindenkinek sok-sok gondja van. Most képzeljétek el, mi lenne akkor, ha az Istennek az lenne a dolga, hogy minket ezekből a bajokból mindig ráncigáljon ki. Hát szegény Isten mit művelne? Mindenki valamilyen bajban van most is. Aki itt van, mindenki. Valamilyen bajban van. Most jöjjön az Isten, és húzogasson bennünket ki ebből a bajból. Nem tudom, mi lenne. Nem. Azt mondja Jézus, hogy mindig velünk van. És Jézus sem mentette ki ezekből a nehézségekből, pedig az Isten fia. De mindig vele volt az Isten. Jézus maga mondta, Pál apostol, hallottátok, egy picit, ha Jutka néni hangosabban beszélt volna, akkor még jobban hallottátok volna, de talán figyeltetek, akkor meghallottátok, hogyha Isten velünk, ki ellenünk. Mondta ezt Pál apostol, akit össze-vissza vertek nem tudom hányszor. Akit börtönbe vetettek, megvesszőztek, megostoroztak, üldöztek, Azt mondja ez a Pál apostol, ha Isten velünk, ki ellenünk. Értitek? Azt jelenti ez a megmentés, hogy a bajban, a nehézségben mindig velünk van. Mit szoktak kérdezni az emberek, amikor bajban vannak? Mit szoktak kérdezni? Na, ha valaki ezt megválaszolja, örülni fog. Na, egyszer az örömömre válaszoljatok, ne csokoládéért. Na, ha emberek bajban vannak, mit szoktak kérdezni? Ez a prima. Hol az Isten? Bajban van, hol az Isten? Mikor elkezdtem a papi életemet, ezt már réges-régen egyszer elmondtam, én Dorogon kezdtem az életemet, nagyon aranyos bányász gyerekeket tanítottam, végtelenül kedves, szegény gyerekek voltak, nagyon szerettem őket. Megtanítottam őket arra, iskola a templom mellett volt az egyik, hogyha mentek az iskolába, mindig álljatok meg egy picit a templomban, menjetek be, úgyis ott is, mint itt az üvegajtó előtt ilyen térdeplők voltak, és szinte minden gyerek minden nap iskola előtt bement, letérdelt ott. Hogy mit csinált, én nem tudom, nem is érdekel. De valamit biztos csináltak, letérdeltek. És egyszer csendbe mentem oda, és hallok hangos imádkozást. És az egyik gyerek, édes Jézusom, ne kelljen felelnem, segíts meg engem. Képzeljétek el a szegény Jézusnak, ha az összes gyereket ki kellene menteni a tanító kezéből, aki nem tanult. Képzeljétek el. Hát, szóval nem ez az Istennek a dolga, ugye? Ezt értjük. Persze szörnyűbb dolgot is tudnék mondani. Talán hallottatok róla, a háború idején borzasztó koncentrációs táborok voltak, ahol összegyűjtöttek rengeteg embert, elsősorban zsidókat, meg cigányokat, de másokat is. És ebben a pokolban egyszer megkérdezte az egyik kis emberke, egy picit talán nálatok nagyobb, egy 14 éves fiú, mikor látta ezt a borzasztó szenvedést, hol az Isten? Hol az Isten? És akkor egy öreg zsidó, egy rabbi azt mondta, fiam, itt az Isten, benned, meg bennem, bennünk. Gyerekek, nem azt jelenti a megmentés, hogy az Isten mindenből kiszabadít, ezért aki megtér az Isten, ezennek tudni kell, hogy az Isten velünk van minden bajunkban. Nincs velem az Isten, ha nem hiszek. Nem tudtam volna elviselni. Ezt jelenti a megmentés. Én szerintem Zoli ide hívhatlak, ugye? Megláttam, mikor jöttél befelé a mise elején, és akkor jutott eszembe, hogy ide hívlak, gyertek ide egy pillanatra. Mind a ketten. Mind a ketten. Ide mellé. Egy évvel ezelőtt, amikor én könyörögtem nekik, hogy ne menjenek el síelni, könyörögtem, tudja, ő most a tanúm rá, mert nem való a síelés nekünk, akik egy hétre megyünk el, ez egy merénylet. Síelés azoknak való, akik 2-3 hónapon keresztül ezt gyakorolják, akik ott vannak. Mi elmegyünk innen, kiszabadulunk az aszfaltról, és egy hetet ott próbálunk csúszkálni, sem az izomzatunk nem készül föl rá, se egyéb más. Mindegy, hagyjuk. Elmentek. És Zoli nem tud, hála Istennek, síelni. Ma reggel hallottam a rádióban, hogy délvidéken, amikor a szerbek támadtak, különböző falvakban a férfi meg a nő más-más szobában aludt, hogyha egyikük meghal, akkor maradjon a másik életben legalább. Hogy ne egyszerre mind a kettő halljon meg. Hogy a gyerekeknek legyen anyjuk vagy apjuk. És a Zoli nem tud síelni, felesége tudott. és meghalt. És ebben az egészben részt vettem utána, mert könyörögni kellett, hogy engedjék el a kórházi költségeket, engedjék el a szállítási költségeket, mert abba belepusztult volna az Oli, a több százezer forintos költségbe, ebben részt vettünk, és amikor erről beszélgettünk, és a Zoli hitet tett, és tanúságot tett, azt mondta, hogy ezt a tragédiát nem tudta volna elviselni, ha nincs vele az Isten. Ha nem hisz az Istenben. És azóta egyedül neveli a kislányát, sok-sok barátjának a kíséretével, akik ugyancsak hisznek az Istenben. Ezt jelenti a megmentés. Nem azt, hogy megmenti az Isten a feleségét, jó lenne. Nem tud mindent megakadályozni az Isten, nem is akar. De a legkülönbözőbb helyzetekben, amikben jutunk, egy gyerek, ha nem tanul, akkor rossz jegyet fog kapni. Ez az igazság. Ha egy ember valamit tesz, számolnia kell az összes következménnyel. Menti a megmentés. Még csak egyet mondok nektek. Péter apostol, amikor ott fönt a hegyen találkozott Mózessel, Illéssel, hogy miért ezt most nem mondom el, mert hosszas lenne, csak annyit, az volt a zsidók felfogása, ha Illés újra eljön, akkor egy új világ kezdődik. Péternek rögtön ez villant az agyába, ho-ho, itt van Mózes, meg itt van Illés, akkor Jézussal biztos, hogy egy új világ kezdődött. Akkor most ragadjuk meg az alkalmat, el ne engedjük ezt az új lehetőséget, építsünk sátrat. Tudjátok, miért gondolt erre? Mert a zsidóknak, amikor az új világ kezdődött, amikor kimentette őket az Isten az egyiptomi fogságból, és kísérte őket a pusztai vándorlásban, ott volt közöttük a sátorban. A Fritz szekrényt sátorban őrizték a zsidók. Péter, aki okos ember volt, bár egyszerű halász, nagyon okosak ám ezek a vízzel dolgozó, meg földdel dolgozó emberek, még ha tüntetnek akkor is. És Péternek rögtön eszébe villant, aha, akkor is egy új világ kezdődött, és sátorban volt az Isten, most gyorsan sátrat, hogy el ne engedjük az Istent. Legyen itt velünk a sátorban. És ugye Jézus azt mondta, ne, illetve nem mondott semmit, csak eltűnt minden. Tudjátok miért? Mert ez azt jelenti, hogy nem ilyen sátorban lakik az Isten, még csak nem is ebben a templomban. Képzeljétek el, mi lenne, ha csak itt a templomban lenne az Isten? Szörnyű. Az Isten bennünk, a mi sátrunkban van. Ebből a húsból, meg vérből való sátorban bennünk az Isten. Jó. Hosszú volt már nagyon, amit mondtam, vagy beszéltem, de talán értitek. Miért tartozunk Jézushoz? Mert ő a megmentő, de így, hogy megmentünk a bajban, és nem megmentünk a bajból. Ezt jegyezzétek csak meg. És azt kívánom nektek, hogy nagyon figyeljetek oda a szavára, amit mond. Azt mondta az atya, ez az én szeretet, fiam, őt hallgassátok. Tudjátok, kik hallgatják? Akik kifelé is néznek, meg fölfelé is. Ezért ezek az egyszerű apostolok lesznek az ő tanítványai, mert bár halászok, és ilyen egyszerű emberek, de ők kifelé is néznek, fölfelé is néznek. A főpapok, az írástudók, meg az a sok-sok ember, aki ott volt körülötte, nem csatlakozott hozzá, mert ők csak befelé néztek. Ők csak egy bizonyos kerítésen belül éltek, orrukig láttak, ezek az apostolok meg messze láttak. Ezért ők hallották. És tudjátok, mi az atya szava? Az, hogy legfontosabb számunkra az ő akarata. De ez majd egy másik szentbeszéd lesz, csak hogy egy nagyon kedves epizóddal fejezzem be, aki az atya akaratát a legfontosabbnak tartja, az a leghasznosabb ember ezen a földön. Szent Ferencről hallottatok. Aki elhagyott mindent. Elhagyta a családját, elhagyta a vagyonát, nagyon gazdagok voltak. És azt mondta, hogy nem kell, mert az Isten akarata nem érvényesül. A pápa, ezt a felnőtteknek mondom, föltette ezt a kérdést, hogy keresztény ember lehet-e vállalkozó. Jó, hagyjuk, válaszoljanak. Ez nem gyerekeknek való. Szóval, Szent Ferenc mindent ott hagyott, koldus lett, rongyokban járt, kéregetett, és érdekes egyébként, ő a szociális reformok atya. Mert rengeteg gazdag embert rávett arra, hogy a szegényeket segítse. Nagyon érdekes ez. És rongyokban fagyoskodott, kutya hideg tudám lenült Assisi környékén télen, mert nincs hűtés, hideg van. Néha hó is esik. És gondoljátok el, fűtés nélkül próbáljátok ki otthon. Kérjétek meg a szüleiteket jövő télen, hogy ne fűtsetek egy hónapig a lakásban. Ki kell próbálni, mert csak az érti ezt meg. Aki ezt nem próbálja ki, az nem érti. És lehet élni otthon is, fűtetlen lakásban. Ki kell próbálni. No, szóval koldusként fagyoskodott rongyokban, és csúfolták. Úgy, ahogy ti szoktátok egymást. Aki Jézushoz tartozik, ne csúfolja a másikat. És azt mondja neki egy ilyen gúnyolódó, felnőtt gúnyolódások voltak ezek, szóval nem gyerekes gúnyolódások. Ferenc, adjál nekem egy csepp verejtéket. Ja, akkor verejtékezik az ember, ha meleg van. Adj nekem egy csepp verejtéket, milliókat adok érte. Na, egy cseppet. Erre Ferenc odafordul felé, azt mondja, nincs. Hogy nincs? Ő verejtékezett, mert arany ruhákban volt öltözve, jó vastagon fölöltözve, mert azért, ha ott jól fölöltözik valaki, akkor azért izzad. Szóval verejték. Na, egy cseppet, nincs. És akkor azt mondta, már mind odaadtam neki. Tudjátok kinek? Tudod, kinek adta oda összes verejték? Istennek.